Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök válságtanácskozást tartott biztonsági tanácsadóival, amelyen az Izrael és Irán közötti eszkalálódó konfliktus kapcsán egy esetleges amerikai csapás lehetőségét vitatták meg Teherán ellen. A Daily Mail bennfentes forrásokra hivatkozva azt írta, az elnök azt mérlegeli, csatlakozzon-e Izraelhez az iráni nukleáris létesítmények, köztük a fordovi atomlétesítmény elleni támadásban. Izrael időközben már arra szólította fel Teherán lakóit, hogy hagyják el a várost, mielőtt drónokkal támadást indítanak ellene. Az izraeli védelmi erők éjszaka támadást intéztek iráni nukleáris és rakétagyártó létesítmények ellen. Közleményük szerint centrifugagyártó üzemet és számos fegyvergyártó objektumot támadtak meg. A támadásokat a főváros térségében hajtották végre, és az IDF állítása szerint 50 izraeli harci repülőgép vett részt a műveletben. A centrifugák olyan gépek, amelyek az urán túsítására szolgálnak. A kormány 87 magyar és egy amerikai állampolgárt szállított haza a Közel-Keletről, jelentette be még késő este Szijjártó Péter. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb evakuációs művelete került biztonságos szakaszba, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválásra az orosz olajról, az Európai Bizottság tegnap bemutatott javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövid távú szerződéseket jövő nyárig, a hosszú távúakat pedig legkésőbb 2027 végéig tarthatnák érvényben. Az Európai Bizottság orosz energialeválásról szóló javaslata a külgazdaság és külügyminiszter szerint azt jelenteni, hogy rövid időn belül 26 milliárd köbméternyi Magyarországra vezető földgázszállítási kapacitást iktatnának ki. A barátság kőolajvezeték két ága közül pedig csak az egyik maradhatna hosszabb távon aktív, tudatta Szijjártó Péter. A szlovák miniszterelnök úgy látja, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása több lehetőséget, mint hátrányt jelentene Szlovákia számára. Robert Fico kijelentette, hogy Pozsony támogatja Ukrajna EU tagságát, a NATO tagságot ugyanakkor nem tudja elképzelni. Elfogadta a jövő évi költségvetést az országgyűlés. A kormány jövőre 3,4%-os gazdasági növekedéssel és 3,7%-os hiánnyal számol. Az államadóság 73,2-ről 72,6%-ra csökkenhet. A parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint idén élelmiszerutalványt kaphatnak a nyugdíjasok. A Magyar Posta ősztől kézbesíti mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak a 30 ezer forintos utalványokat. Ezeken kizárólag hideg élelmiszert lehet venni, készpénzre nem válthatók át és nem örökölhetők. Megszavazta az országgyűlés kormánypárti többsége a kampányköltések felső határának eltörlését. A költési limitet 2013-ban vezette be a Fidesz, hogy biztosítsák a választás tisztaságát és az esélyegyenlőséget a jelöltek és pártok között. Az Európai Unió bíróságán nemrég született ítéletre hivatkozva nyert pert egy devizahiteles a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az ítélet nem jogerős. A bíróság szerint a deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelen az árfolyam kockázatról szóló hiányos tájékoztatás miatt. A kormány döntése értelmében a december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védik, így ezek esetében a szabad diákhitel egy konstrukció legfeljebb 7,99%-os kamatszint mellett alkalmazható az idei második fél évben is. A célzott képzési célú konstrukciók így a diákhitel 2 és a képzési hitel továbbra is kamatmentes. Megkapta az azonnali jogvédelmet a szolidaritási hozzájárulás ügyében Budapest. A fővárosi törvényszék a peres eljárás befejezéséig megtiltotta az államkincstárnak, hogy szolidaritási hozzájárulás címén május, június, július és augusztus hónapra beszedési megbízást nyújtson be. Ugyanakkor elrendelte, hogy fizesse vissza a fővárosnak a korábban beszedett több mint 10 milliárd forintot és annak kamatát. A nemzetgazdasági miniszter azzal vádolta Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy félrevezette a bíróságot, hibásan mutatta be a helyi iparűzési adó jelentős emelkedését. Nagy Márton közölte, vizsgálják az ítéletet, ezután döntenek a lehetséges lépésekről, akár a fellebbezésről is. Rendellenes feszültségingadozás okozta az április végi áramszünetet Spanyolországban. Az országos méretű problémát több tényező okozta. A feszültség ingadozása miatt túlfeszültség keletkezett, amely leállások láncreakcióját indította el. Ismertette Sara Ágesen, ökológiai átmenetért felelős miniszter, az incidens vizsgálatára létrehozott bizottság jelentését. Végül az időjárásról, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk a beszélgetést az egri püspökség történetéről. Az előző adásokban Első Tamás püspökről volt szó. Ő időközben 1224-ben elhunyt, az ő egri utódjával. Folytatjuk a mai adást, még pedig második Kiléttel, aki az ő egri püspöki tevékenységéről és az egri püspökségen túli tevékenységéről fog nekünk beszélni, az Buda Péter atya teológiai tanár. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Mindenökké, amen!
Második Kilétről. Származása, idekerülése, előzetesen tanulmányairól, mi az, amiről tudunk bármit is?
Az első okleveles adat, ahol ő meg van említve, az 1209-ből származik, ahol meg van nevezve, mint II. András király kancellárja, és az is oda van írva, hogy egyben egri prépost. Tehát mindenképpen egy művelt személyiségről van szó, hiszen kancellár csak olyan lehetett, de arról, hogy hol is végezte a tanulmányait, arról nincsenek adataink, de egész biztos, hogy egyetemi végzettséggel rendelkezett, mert hogy annál alább azért a királyi kancelláriába nem lehetett csak úgy bekerülni. Ami érdekes, és mert az előző adásban utaltam rá, hogy az aranybullával kapcsolatban lesz itt még egri vonatkozás. És pedig az, hogy az aranybullában szerepel, hogy Kelt Kilitnek, udvarunk kancellárjának, az egri egyház prépostjának keze által. Ő volt az, aki formába öntötte, leírta az aranybullát, amit aztán szépen lepecsételtek. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk, hogy mint egri prépost és királyi kancellár, ő biztos, hogy személyesen ott volt az aranybulla megfogalmazói között. Tamással mondtuk, hogy ő is ott volt egész biztos, de hogy ő mit művelt, azt nem tudjuk. Kilitről viszont tudjuk, hogy ő konkrétan részese volt az aranybulla megalkotásának. És ugye 1222-ben vagyunk, és a 1224-ből már olyan adat áll rendelkezésünkre, amelyben ő, mint választott egri püspök szerepel, de még ugyanabból az évből van egy másik oklevél is, amelyben már egri püspökként említik meg, ami azt jelenti, hogy ebben az évben már ő volt az egri püspök, méghozzá ugye Tamás után, aki közben esztergomi érsek lett.
Igen, tehát 1224-ben ő ide került Egerbe, ezt is tudjuk. Nála nem hiszem, hogy olyan kalandos dolgokról beszéltünk, mint keresztes hadjárat. Neki a II. Kilitnek Egerben, az egri egyházmegyében a püspöki funkciója miben nyilvánult meg?
Ő azért elég hosszú ideig töltötte be az egri püspökséget, és hát keresztes hadjárat az nem adott neki, de például egy tatárjárás igen. Na, de ne szaladjunk annyira előre az időben, mert hogy még ott nem tartunk. Egyelőre a püspökségének az elején látjuk, hogy már a főpásztori szék elfoglalása után a harmadik Honorius őt is megbízza, úgy látszik, hogy bízik az egri püspökökben, illetve a váci püspököt, hogy a csanádi és a nyitrai püspököt esztergomi érsekké választatta. És itt vita támadt, és ennek a kivizsgálására küldik őket oda, hogy csak olyan férfit választanak meg Esztergomban püspökké, aki arra méltó, tehát nem lehet akárkit, és ebbe a többi püspöknek úgy látszik, így beleszólása van. Valószínű, hogy ott az esztergomi káptalanon belül lehetett valami nézeteltérés a választással kapcsolatban. Ugyanakkor szintén ugyanebben az esztendőben találunk egy olyan feliratot, amelyet II. Kilit ír III. Honorius pápának, amelyben megint arról panaszkodik, hogy az egri káptalan milyen nehéz helyzetben van. Tehát hiába, hogy voltak bizonyos jövedelmeik, valamiképpen kevésnek bizonyul folyamatosan, és ezért kéri azt, hogy a székesegyházhoz kapcsolódó kápolnáknak a jövedelmeit is a káptalan kaphassa meg. Ugye ezek a kápolnák, ezek mind olyan kápolnák voltak, amik saját oltárral rendelkeztek, és nagyon sokszor ezekhez papi személyek is kapcsolódtak, akik naponta ugyanannál az oltárnál elmondták a szentmiséjüket megfelelő javadalmazás fejében, és most ezeket a javadalmakat akarja Kilit felszabadítani a káptalan számára, és végül is a pápa jóvá hagyja ezt a lehetőséget, úgyhogy ezzel rendezi a káptalannak az anyagi helyzetét. Thank you. Másik érdekes dolog vele kapcsolatban, láthattuk Tamással, hogy egyesek feltételezték, hogy ő hozta be a domonkosokat Egerbe. Érdekes, hogy második Kilittel kapcsolatban pedig a ferenceseket említik, hogy ő lett volna az, aki a ferenceseket megtelepíti Egerben, méghozzá 1226-ban, esetleg 1225-ben. Vannak rá források, azonban ezek mind-mind nagyon későiek, és inkább azt lehet mondani, hogy ilyen vágyakat fejeznek ki azzal kapcsolatban, hogy de jó lenne, hogyha már Kilit idejében lettek volna itt ferencesek. Azonban azok az időpontok, amelyeket ezek felsorolnak, az mind lehetetlen, ugyanis a ferencesek megtelepedése Magyarországon az viszonylag jól dokumentált, és kiderült, hogy 1229 előtt ferencesek nem jelentek meg Magyarországon, azok is Németországból jöttek, és nem Egerbe. Tehát ez az alapítás, hogy ő már itt 25-ben, 26-ban ferenceseket telepít le, ez biztos, hogy nem helytálló. Az is érdekes, hogy ő is vállalkozott egyébként keresztes hadjáratra. Tehát nem azért, mert elődje példáján fölpuzdult, hanem azért, mert hogy a keresztes mozgalom még mindig élt, és 1231-ben egy újabb lehetőség volt, és akkor ő is, illetve a győri püspök és a magyar nádor fölvarratták ugye a vörös keresztet a vállukra, ami azt jelenti, hogy ők elkötelezettek a keresztes hadjárat mellett, és hogy szándékoznak elindulni. Azonban 9. Gergely pápa megüzente, hogy a Szentföldre most ne induljon hadjárat, mert a Szentföld most eléggé reménytelen helyzetben van, kicsi az esély annak, hogy onnan a szaracénokat kiűzzék, hanem inkább menjenek Konstantinápolyba, és ott nyújtsanak segítséget a keresztényeknek. Most ez egy nagyon izgalmas időszak egyébként, hogy ez az 1231-es évet, hogyha megnézzük, és azt, hogy a pápa Konstantinápolyba küldi őket, akkor ez nagyon könnyen félreérthető, mert valaki azt gondolhatná, hogy itt a bizánci birodalomnak a megerősítéséről van szó. De nem. Ugyanis a második keresztes hadjárat 1204-ben Konstantinápoly ugye második elfoglalásával egy latin államot hozott létre, a latin császárságot, amelynek a központja Konstantinápoly, és amelynek a területe hát a mai Bulgária, Észak-Görögország területére terjedt ki, illetve még egyéb ilyen új államok is létrejöttek a korábbi bizánci birodalomnak a testéből, tehát az Achály hercegség, az epiroszi despotaság, és így tovább. És ebben az időben, 1231-ben ez még létezik, és ugye ez olyan terület, ami hivatalosan a latin nyugathoz tartozik, hiszen az államfők azok mind az egykori nyugatról érkező keresztes lovagokból kerültek ki, illetve hát harmadik Ince pápa nevezett ki latin patriarkát Konstantinápoly részére, amivel kellőképpen fölbőszítette a görög-bizánci keresztényeket, aminek mind a mai napig isszuk a levét. De tehát amikor most 1231-ről van szó, akkor ez a latin császárság bár már zsugorodik, de még mindig létezik. Viszont vele szemben, Ázsiában, Nikaia központtal élt tovább a bizánci birodalom, mint nikaiai császárság, és majd 1261-ben Palaiologosz 8. Mihály lesz az, aki Konstantinápolyt is visszafoglalja, és akkor megszűnik a nikaiai császárság, és újra bizánci birodalom lesz. Tehát amit az 1231-es esztendőben itt igazából a Balkánon meglévő latin jelenlétet kellene megerősíteni. Tehát erre buzdítja őket 9. Gergely pápa, viszont az egésznek végül is nem lesz semmi következménye, mert hogy ez a keresztes hadjárat ez nem indult el.
Ez az 1231-es év, ez olyan szempontból is érdekes, most ugye határainkon kívülről beszéltünk, hanem a korábbi adásban volt már erről szó, meg azért tudjuk többen a történelmi tanulmányokból, hogy ugye ebben az évben volt az aranybullának egy első kiegészítése, amiről ugye már Péter atya, te is beszéltél az előző adásban, mégpedig ugye az egyházi, a Dézsmára vonatkozóan talán mindenképpen, vagy nem tudom, még voltak-e más dolgok, ami esetleg még Kilit szempontjából is fontos lehet.
Kilitnek a szerepéről nem tudunk semmit a kiegészítéssel kapcsolatban, viszont ami fontos, hogy külön az egyház számára is kellett egy kiegészítést készíteni, mert hogy maga a pápaság, láthattuk, hogy elégedetlen volt az 1222-es aranybullával, és ennek az lesz a következménye, hogy a hosszú távon az egyházat ért sérelmek, amelyeket a magyar püspökök újra és újra fölhánytorgattak, odáig vezettek, hogy a Róbert esztergomi érsek 1232-ben interdiktum alá vetette Dénes Nádort, Sámuel kamaragrófot, és őket tette felelőssé azért, hogy az egyházzal szemben ilyen visszaélések vannak, és utána pedig 9. Gergely pápa nevében az egész országot interdiktum alá vetették. Tehát 1232-es, ez egy nagy, komoly dolog egyébként, és ezt az oklevelet, amelyben a püspökök az egész országra kihirdetik az interdiktumot, ezt Kilit is aláírja. Az interdiktum igazából egy nagyon érdekes kifejezés, mert azt jelenti, hogy gyakorlatilag megszüntetik az egyház működését. Azt jelenti, hogy van egy keresztény közösség, egy keresztény ország, aki szeretne mondjuk szentségekhez járulni, de a papok nem szolgáltatják ki. Nem miséznek, nem keresztelnek. Az interdiktumnak vannak egyébként különböző fokozatai, vannak, amik csak bizonyos tevékenységeket tiltanak el, valami azt mondja, hogy teljesen leállítjuk az egyháznak az idézőjeles szolgáltatásait, ami abban az időben sokkal drasztikusabban érintette az embereket, mert hogy abban a hitben éltek, ha nem élnek az egyháznak a üdvösséget közvetítő szentségeivel, akkor nagyon komolyan veszélyeztetik az örök üdvösségüket. Márpedig az akkori emberek sokkal többet gondoltak a túlvilágra, mint ahogyan ezt a mi mostani korunkban el tudjuk képzelni. Tehát egy interdiktum az megrendítő erejű volt, és ezt valahogy vissza kell tenni. Ráadásul a Szentatya az egy külön legátust is küldött Magyarországra, hogy akkor vizsgálják ki ezt az ügyet. Egy Giacomo Pecorari nevezetű ciszterci bíborost küldött ide, aki fölvette a kapcsolatot ugye második Andrással és környezetével, és végül is pontosan itt az akkori Egri Egyházmegye területén, a Beregi erdőben a sérelmek orvoslására kiadják a Beregi Egyezményt, amely aztán természetesen Kilit püspök is aláír, hiszen ő is ott van, és ebben a király vállalja azt, hogy az egyházat ért sérelmeket, azokat orvosolja, sőt, azok az anyagi veszteségek, amelyek az egyházat érték az elmúlt időszakban, azokat is kárpótolja. De ez már olyan volt, amelyek az egyház számára elfogadhatóak voltak, megerősítik az egyháznak bizonyos privilégiumait, tehát azt, hogy az egyháziak azok adómentesek, azt, hogy az egyháziak azok nem állíthatóak világi bíróság elé, hanem érvényben marad a privilégium fóri, tehát az egyháziak azok csak egyházi bíróság előtt felelhetnek, és ezeket az pontokat a király kénytelen volt végül is elfogadni, azért, hogy minél előbb az országot megmentse a kiátkozás az interdiktum alól.
Tehát ez a Beregi Egyezmény akkor végül is egy kompromisszum, de eredményt hozott, mert gyakorlatilag akkor így fel lett oldva ez az interdiktum.
Így van. Pápai legátusnak ilyen felhatalmazása is van, és pontosan, ugye ez volt a lényeg, hogy, mert az egyház számára se, tehát Róma számára az nem jó, ha egy keresztény ország interdiktum alatt van. Tehát nekik se jó, mert akkor igazából nem működik az egyház. Akkor nem hirdetik az evangéliumot. Tehát ez jó büntetés az egyházat ért sérelmek miatt, de hát az egyháznak nem érdeke az, hogy ez hosszú ideig fenntartsa, mert önmagának mond ellent.
Igen, abszolút, de hogy ez olyan szempontból egy ördögi kör, hogy valami miatt csak beveti ezt az eszközt, hogy államokat személyeket kiközösít, vagy interdiktum alá helyez, de tulajdonképpen úgy is tudja, hogy van akkora hatása, hogy ebből előbb-utóbb mindenki ki akar jönni, mert az interdiktum az az adott személynek, az adott államnak és egyáltalán Rómának, tehát senkinek nem jó. Tehát mint eszköz lehet használni, de hatásos eszköz az a lényege az egésznek.
Igen, de azért lehet húzni az időt. Lehet húzni az időt, tehát akár évekig is eltarthat ilyen. De ráadásul még itt az is ugye problémás, hogy második András azért is érezte magát kényelmetlenül ebben az időben, mert hát ott van a lánya, Erzsébet, akit szenté akarnak avatni. Hogyan avassanak szenté valakit? Ez mindenkinek kellene.
Hát hogy ne,
akinek az apja, az ki van közösítve az egyházból.
Igen.
Tehát itt annyi árnyalata van itt ennek az egész szituációnak, hogy itt tényleg az volt mindenkinek a vágya, hogy ezt meg kell oldani. Jó, ahhoz engedményeket kellett tenni az egyház javára, illetve hát amit korábban kivívtak maguknak a világi rendek az aranybullával, azt az egyház kivívta magának a beregi egyezménnyel.
Igen. A Beregi Egyezmény után is azért itt folyamatosan voltak történések, második Kilit termékeny püspök volt, mondhatom így, hiszen azért nagyon sok mindenben részt vett, tehát például ennek a Jakab bíboros ciszterci püspöknek további jelentősége is volt.
Hosszabb ideig maradt az országban, és bár a Beregi Egyezmény az egyértelműen siker volt, de azért látszik az, hogy a magyar király és a püspökök között van egyfajta törés. Tehát, hogy nem annyira harmonikus ez a viszony, és pontosan azért, hogy a későbbiekben ne lépjenek föl egymás ellen agresszívan. Tehát, hogy a király lehetőleg ne törekedjen arra, hogy visszacsinálja azokat az engedményeket, amiket most tett, vagy éppenséggel a klérus ne kapjon vérszemet, és ne követeljen még többet. Egy következő évben, 1234. januárjában 9 magyar egyház fővel aláíratnak egy nyilatkozatot, amelynek az a célja, hogy ezentúl az egyház arra törekszik, hogy a második Andrással kapcsolatos problémáit azt békés úton oldják meg, tehát ne legyen újabb kiközösítés. Tehát azért mondtam, hogy ebből a későbbi dokumentumból, ami mondhatjuk, hogy egy ilyen megbékélési nyilatkozat, és egy ígéret arra, hogy ezentúl akkor békésen oldjuk meg a dolgokat, ez mutatja, hogy a Szentszék számára is mennyire kellemetlen egy ilyen interdiktumos időszak.
Beszéljünk tovább jó dolgokról, tehát mindenképpen, ami Jakab ciszterci püspök, bíboros püspök nevéhez még kapcsolódik, ugye itt ciszterci apátságokat alapított itt léte alatt, ebből Egri egyházmegyében is történt.
Igen, ugye a ciszterciek már megjelentek Magyarországon, de ebben az időben még egy olyan rend volt, ami kimondottan expanzióban volt. Tehát, és hogyha a bíborosok között van olyan, aki maga is ciszterci szerzetesből lett bíborossá, püspökké, akkor nyilván neki szívügye az, hogy a saját maga által addig megélt életformát, amit jónak látott, igaz, hogy most kiemelték belőle, mert egy magasabb pozícióba került, de azt terjessze. Ugye most ez a Giacomo Vecorari itt van Magyarországon, és tudja, hogy van Magyarországon ciszterci kolostor, de látja, hogy vannak itt még olyan területek, ahol még lehetne több is, és éppen ezért ebben az időben, az ő itt tartózkodása alatt következik be az, hogy két ciszterci apátságot is alapítanak, az egyik a Bélháromkúti, a másik pedig a pozsegai. És ugye a Bélháromkúti, hát az itt van, még hozzá nem is messze Egertől. Itt egyértelműen érintett az ügyben Kilit püspök, mert hogy amikor egy ciszterci apátságot alapítanak, az csak úgy lehet megtenni, hogyha megfelelő birtokadományt is kap hozzá. Tehát ez még monasztikus rend. Tehát itt még szükség van arra, úgy, mint régen a bencéseknek vagy a kamaldúliaknál, hogy igenis egy bizonyos területet meg kell szerezni, amit ők majd tudnak művelni, ami fenntartja a kolostornak azt az autonómiáját, hogy gyakorlatilag önellátó. Ehhez kellenek ezek a birtokok, amik nem szükségszerűen vannak közvetlen az alapítandó kolostornak a közelében, ott is kell, hogy legyen, ahol maguk a szerzetesek dolgoznak, de ahhoz, hogy ha egy nagyobb méretű kolostor jól működjön, ahhoz egyéb jövedelem forrásokra is szükség van, ami már nem azt jelenti, hogy oda eljárnak a ciszterci szerzetesek dolgozni, hanem onnan az egyháznak a jövedelmeit, tehát adott esetben a tizedet már nem a püspöknek utalják, hanem a kolostornak küldik. Tehát így jön létre a Bélháromkúti apátság, amelyet második Kilit azon kívül, hogy ő biztosítja a területet, a telket, ahol létrejön ez a monasztérium, amellett túl 10 falut és 3 tiszai halastavat biztosít számukra. Ezen felül még ezeknek a falvaknak a tizedét is a rendelkezésükre bocsátotta, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy ez egy igencsak jelentős adomány. Akik utána számoltak, azok úgy látják, hogy az egri püspök által beszedett dézsmának, tehát tizednek, az 1/50 részét kapta meg a kolostor. Hát egy ötvened rész. Ez komoly
összeg.
Komoly összeg. És ezt a Kilit teljesen jónak látta, fontosnak tartotta ennek a kolostornak a létrejöttét. Érdekes az, hogy ha a kolostornak az alapító levelét megnézzük, ott nem találjuk azt, hogy második Kilit alapította volna, viszont föl vannak sorolva az adományok, amelyeket ő tett, amelyek egy részét az előbb itt mi is megemlítettünk. Ebből azt tűnik ki, hogy tulajdonképpen az igazi alapító az, aki a működés, a kolostor működésének a feltételeit biztosítja. Ez pedig egyértelműen
Kilit volt.
Második Kilit egri püspök. Így van, tehát ezért bátran mondhatjuk azt, hogy valójában ő volt a monostor alapítója, és a későbbiekben volt is, amikor őt nevezik meg, és még az az érdekes, hogy a következő században a bél nemzetségből voltak olyanok, akik pert indítottak, hogy a kolostor fölötti kegyuraságot megszerezzék. Mert hogy az ő területükön van a kolostor. És akkor itt merül föl az a lehetőség, hogy lehet, hogy Kilit maga is a bél nemzetségből származott, és ezért ez a saját birtoka volt, vagy a nemzetségének a birtoka, ahol letelepítette.
Tehát, hogy ő ezt tudatosan tette így, akkor ezek szerint?
Igen.
A saját birtokának.
Így van, csak azt ő nem tudta, hogy majd 100 év múlva az oldalági kései rokonok, azok majd megpróbálják ezt a birtokot újra sajátukká nyilvánítatni, és hogyha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve a kolostor fölött kegyurakként jelenhetnek meg.
A kegyúr ilyen értelemben mit jelent? Tehát, hogy annak a földnek a ura?
Bizonyos jövedelmet is jelent, illetve hát beleszólás a kolostor életébe. Hát onnantól kezdve, ha valaki kegyúr, akkor például az apát választásban neki döntő szerepe lehet. Azt jelenti, hogy a saját rokonait, gyerekeit, stb. Beteheti oda apátnak. Például. Ami biztos megélhetés abban a korban. Thank you.
Az, hogy ez a Bélháromkúti apátság, vagy kolostor, minek nevezem?
Mind a kettőt lehet mondani, sőt, még a harmadik szó, amit emlegettem, a monostor, az is jó.
Az is jó. Mert amúgy mi a különbség a kolostor és a monostor között?
Kolostornak lehet nevezni minden szerzetes házat. Azok, amelyek Szent Benedeknek a regulája alapján működnek, hogy ezek a monasztériumok. Tehát itt vannak a monakusok.
Na, egyre jobb.
Igen. Tehát ugye Szent Benedek regulája is, ugye ez a címét így használjuk, hogy Regula Monasteriorum. Uh-huh. Tehát ezek a monostorok, amelyek kimondottan, tehát a bencés vagy a bencés hajtású rendeknek az kolostorait nevezhetjük így. De ezek tulajdonképpen apátságok is, mert hogy az élükön apátok álltak. Tehát minden monostorról el lehet mondani azt, hogy az egyben apátság is. Azonban apátok lehetnek olyan kolostorok élén is, amely nem szükségszerű, hogy bencés vagy bencés típusú regulát használ, ezért nem minden apátság monasztérium. A kolostor az pedig egy még általánosabb kifejezés. Azok a szerzetes házak, amelyek például az újkori rendeknek a házai, mondjuk a jezsuitáké, piaristáké, azokat is lehet kolostornak nevezni, bár ők azt már leginkább rendháznak hívják. Tehát a kolostor, tehát az a legáltalánosabb kifejezés, amelyben minden szerzetesek által lakott épületet bele lehet tenni. A legősibb bencés típusúak azok monostorok is, a legújabbakat pedig azokat általában rendháznak vagy szerzetháznak szokták hívni.
Tehát akkor, hogy ezt lefordítsam még egyszerűbb nyelvet, tehát a kolostor szót mindenre lehet használni, a rendházat az újabb irányzatok felé, a monostort pedig egy bizonyos csoporthoz, de hogyha valaki a kolostor szót használja, akkor azzal nem fog mellélőni.
Így van. De még előtte itt van a szaracénok közötti térítés.
Ez hol történt?
Ez egy érdekes szituáció itt, ugye 1235-ben 9. Gergely pápa felszólítja azokat az egyházmegyéjéket, amelyikben szaracénok laknak. Tehát, hogy elküldi, hogy itt létrejöjjön a keresztények és a szaracénok között egy megállapodás.
Mert hogy szaracénok, azok bőven laktak Magyarországon?
Hát az, itt ugye sorolja, nem tudjuk, hogy mennyien voltak, de különböző neveken említik őket, izmaelitáknak, böszörményeknek is hívják őket, és ezek muszlimok.
Igen.
Tehát igazából nem törökökről van szó.
Nem.
Hanem valami olyan népességről, akik muszlim hitűek voltak. Egyébként ez már Szent István korában is megvolt.
Jó, de hát mondjuk a muszlim az azért akkor tájt sem csak is kizárólag török volt, tehát mondjuk az arab világ az,
így van.
Az nem török volt, vagy mondjuk nem tudom, Afrikában.
Afrika, ott voltak a berberek, a beduinok.
És ugyanúgy muszlimok voltak. Hogy az a lényeg, hogy akik itt éltek Magyarországon szaracénok, azokkal egy jó együttműködésre szólítja fel 9. Gergely pápa az itteni egyházi méltóságokat. Ez a felszólítás, ez mit jelentett? Tehát, hogy körbe kellett járni, megbeszélni, hogy hogyan működjenek együtt a keresztények és a szaracénok, most a korabeli 1235-ös évre gondolok. Ez sikerült ezt az együttműködést, vagy ezt a jó kapcsolatot elérni?
Igazából nem ismerjük a következményeit ennek. Megvan a főpásztornak, tehát a pápának a rendelete, amivel ide küldi a korábban is itt járt Pekorári Jakabot, hogy segítsen ennek a kérdésnek a megoldásában, illetve hát azokat a püspököket szólítják meg, akiknek a területén éltek szaracénok. Tehát ez számunkra azért fontos, mert mutatja, hogy mivel Kilit is kapott ilyen értesítést, ez azt jelenti, hogy az egri egyházmegye területén is voltak muszlim származású és muszlim hitet gyakorló népcsoportok, amelyeket most már beazonosítani sem tudunk pontosan, hogy kik is lehetnek ezek.
Még egy dolog, amit ebben az adásban érdemes megemlítenünk, ez pedig az, hogy második Kilit szervező munkájának köszönhető az, hogy Egerben megalapította az egri Szent Jakab kórházat. Na most ez azért érdekes, hogy ugye ne felejtsük, hogy 13. században vagyunk, tehát itt már kórházakról beszéltünk, tehát ugye az ispotálytól magasabb szintű egészségügyi létesítményről van szó.
Ispotály vagy kórház ugyanaz.
Ez még itt akkoriban ugyanaz.
mindenképpen betegeket fogadó és betegeket ellátó hely. Annyit kellene pontosítani a dolgon, hogy nem ő alapította ezt a kórházat, hanem ez egy meglévő intézmény volt, amelyben korábban betegeket ápoltak. És pont az volt a probléma, hogy egyes klerikusok megszerezték maguknak ezt az épületet, és már nem kórházként kezdték el használni, ami hát visszaélés mindenképpen, mert ugye itt ez eredetileg egy egyházi fenntartású betegápoló intézmény volt, és ő az, aki visszaállítja, megreformálja, mondhatjuk így, megreformálja a fennálló rendet, és újra kötelezi az ott lévőket, hogy ezentúl ismét kórházként működjön, ami elsősorban ugye a szegényeknek és a betegeknek a szolgálatát jelentette.
Ez hol volt helyileg ez a...
Helyileg nem tudjuk pontosan, hogy hol volt, tehát nyilvánvaló, hogy valószínűleg a vár alatti területen, tehát a mai Dobó utca, Servita út és a patak által bezárt területen lehetett ez. Jó néhány olyan középkori épületről ismerünk említést, aminek a pontos helyét nem tudjuk egerben beazonosítani, mert hogy közben annyi változás történt, ostromok, pusztítások, rombolások, átépítések, hogy egy csomó ilyenről, amiről tudunk, hogy létezett, nem tudjuk pontosan azonosítani, de ha komoly régészeti feltárásokat végeznénk, akkor nyilván megtalálnánk ezeknek a nyomait, csak hát ezt meg azért nem lehet megtenni, mert hát közben Egert belakta a mostani lakosság.
Mindenesetre 1235-ben ugye meghal második András, az új király fia, negyedik Béla, akinek hát szintén egy kalandos királysága volt, hiszen ne feledkezzünk meg, hogy neki itt a tatárokkal is kellett bánnia, és hát a tatárjárás az második kéritegri püspöksége idejére datálható, de az, hogy milyen szerepe volt ebben, hogyan tudta segíteni a tatárok kiűzését, erről már majd csak a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban második Kilit egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Thank you. Thank you.